Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek, először a gyermekekhez szólnék pár szóval. Kedves gyermekek, a mi testünk csodálatosan van megalkotva, csodálatosan a szemünk, a fülünk, a szánk, minden, de most én a kézről szeretnék egy kicsit beszélni, erről a két kézről. és hogy mi mindent el tudunk érni a kezünkkel. Például most láttátok itt közelről, hogy a karmester néni hogyan vezényelt. Lehetett volna neki mondani szavakat? Ugye nem lehetett, mert hát közben énekelnek, ő meg beszéljen. Hát a kezével intett bizonyos dolgokat. Aztán gyerekkorotokra visszaemlékeztek, amikor a szüleitek ezt csinálták. Ez mit jelentett? Hogy nem csinálták ezt a szülők? A mai szülők már nem csinálták ilyesmit. A mi időnkben csinálták, hogy a szüleink így ide tették a mutatójukat. Ez mit jelent? Mit gondoltok? Tényleg nem csinálják? Ma akkor kedves szülőket kérem visszamenőlegesen is, hogy legyenek kedvesek néha fegyelmezni is a gyermekeket, hogy mondjuk halkabban beszéljen a gyermek, vagy esetleg némuljon el a gyermek. Hát azt nekünk a szülők nem ránk förmettek, hogy most már hallgass el, hanem ide tették a mutatójukat, ezt is a kezükkel érték el. Lelki természetű dolgokat is a kezünkkel tudunk megmagyarázni. Például én is előadásokon szoktam így mutatni, meg így mutatni. Kétféle élet van. Van ilyen élet, meg van ilyen élet. Tudom, hogy hallottátok, láttátok-e, van a világon ezt díjazzák, hogy mindenki törekszik fölfelé, gazdag ember akar lenni, híres ember akar lenni, föl akar mászni az uborkafára, jó magassan legyen, mindenki őt csodálja. De ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. És már visszajeleztek nekem általános iskolákból is, hogy évekre visszamenően megjegyezték ezt, pedig ha ezt elmondtam volna 10 mondatba, 20 mondatba, talán elfelejtették volna, de elmutogattam előttük, hogy ez akartok lenni? Vagy ez akartok lenni? És még Hódmezővásárhelyen 8 éves gyermekek alá is írták nekem, hogy miért gyanúsítom meg őket azzal, hogy ők ilyenek akarnak lenni. Hát ők ilyenek akarnak lenni. Mondtam, hogy az érettségi banketre hívjatok majd el, és akkor is mindenki tanúsítsa, hogy hű maradt a 8 éves korába tett fogadalmához. De most nektek a Bibliából egy igeverset szeretnék megtanítani, hogy soha ne felejtsétek el, ez Prédikátor könyve 6. fejezet 12. verse. Kétféleképpen is el lehet mutogatni a kezemmel. Így is el lehet mutogatni. Így, vagy így. Valaki kitalálja a Biblia verset, felnőttektől elvárom. Gyerekekkel most tanítatom meg. Jobb egy marok nyugalommal, mint 2 maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Jobb 1 marok, 1 teljes marok nyugalommal, mint 2 maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Azt mondja itt a Jóisten, hogy az életben törekedjünk a szükségesre, de elégedjünk meg a szükségessel, és ne kívánjunk nagyokat, ne kívánjunk többet, mindig egy adott helyzetnek megfelelően elégedjünk meg reggel 2 szelet kenyérrel, és ne 4-5 szelettel, ebédre, vacsorára is azzal, amit elénk raknak a szüleink, mert ők azért bölcsebben tudják, hogy mire van szükségünk. De az életben sok tekintetben ez nagy igazság, hogy jobb 1 marok nyugalommal, hogy csendes, nyugalmas életet élhess, mint 2 maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Azért is gondoltam, hogy ezt az igét veszem elő, mert ezt néha apukának és anyukának is elismételhetitek. Gyerekek, néha apukának és anyukának is ismételjétek el, hogy anyu, apu, jobb 1 marok nyugalommal, mint 2 maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ki tudja elmondani? Koméniusz, a nagy nevelő mondta azt, hogy ha 3-4-szer elmondunk valamit, utána már kérdezzünk vissza. Nagyobb acskák, tudjátok, hogy jobb 1 marok nyugalommal, mint 2 maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Na ez túl gyors persze, de remélem, hogy valami megmarad bennetek, ha más nem az, mint hogy egy bácsi mutogatott ezt meg ezt. Vagy mutogatta ezt, meg ezt, és akkor majd onnan felidézitek. De befejezésül hadd mondjak el egy megindító történetet a kézről. Dürernek, a nagy német festőnek és grafikusnak van egy nagyon szép és világszerte csodált rajza, az imádkozó készfej. Csak ennyi van a rajzon, két készfej összetéve. Na, jobban megnézed, fiatal kezek ezek, de egy kicsit megviseltek. Megviseltek. Akinek ilyen készfeje van, az valami sok-sok fizikai munkát végzett, és ennek az a magyarázata, hogy Dürer nagy családba született, több mint 10 voltak testvérek, és a szüleik nem tudták volna őt tanítatni. De egyik testvére, aki tudta, hogy milyen nagy tehetsége van az öcsének, Albrechtnek, azt mondta, hogy ő elmegy kőfejtő bányába, akkor is nehéz munka volt a kőfejtés, meg a bányamunka, és ő több évi, 7-8 évi pénzzel megszerezte azt a pénzösszeget, amivel tanítani lehetett a testvérét. És ennek a testvérének, amikor ő már felnőtt ember lett, világszerte ismert művész lett, ezzel az egyszerű készfejjel akart emléket állítani, hogy nekem egy olyan testvérem volt, aki látta az én tehetségemet, és hajlandó volt elmenni dolgozni azért, csak azért, hogy én tanulni tudjak. Nem hiszem, hogy visszajönnek azért ezek az idők, már azok az idők visszajöttek, amikor sokat kell fizetni a tanulásért, de talán nem kőfejtő munkában kell ezt megszerezni. Minden esetre Dürer egy ilyen egyszerű készfejjel akart emléket állítani a testvérének. De a mai igehelyünk tehát jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Jobb békésen, nyugodtan élni, mint hajszolt életet élni, rohanós életet élni, az egy marok többet ér, mint a két marok. Megígéritek, hogy megtanuljátok ezt az ige verset? Elmondjátok otthon, és lesztek a szüleitek lelki ismerete is? Én ezt szerettem volna mai alkalommal a gyerekeknek átadni, és a felnőttekkel pedig János evangéliuma 6. fejezetéhez lapozzunk, és egy történetet idézek fel Jézus életéből, János evangéliuma 6. fejezet 64. versétől. Tehát János evangéliuma 6. fejezet 64. versétől, a következőket olvashatjuk, egy nagyon megrázó és hosszasan leírt történet sorozat végén, hogy Jézus a következőt mondta. János evangéliuma 6. fejezet 64. versétől. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta: azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek: vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt néki Jézus: nem én választottalak éki titeket, a 12-t, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótész, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Kedves gyülekezet, talán jól ismert történet ez, középpontjában a nagy kérdéssel, vajon ti is el akartok-e menni? De ebből a történetből én 3 dolgot szeretnék most kiemelni. Először is Jézusnak a kérdését, azután Péter válaszát, és azután az árulásra tett megjegyzését, hogy miért tartott a tanácsosnak Jézust ezt rögtön elmondani. A történetet azért érdemes magunkban felidéznünk, hogy hol kezdődik ez a történet. Jézus már 2 éve tanít, és egyszer olyan nagy sokaság gyűlik köréje, és beesteledik, hogy nem akarja elküldeni az embereket étlen szomjan. Betsaida vidékén történik ez az eset, ugye az egyik kenyérszaporítás története. Jézus 2 halból és 5 kenyérből óriási nagy táplálékot állít elő, és a több ezres sokasságot, lehettek 15-20 ezren is, jól lakatja, és ez úgy vonul be Jézus életének történetébe, mint a Galileai tengernél való csodálatos kenyérszaporítás, ami a csodái közül is az egyik legrendkívülibb csoda volt. Az emberek lelkesedését valaki feltüzeli. Ő rá tesz majd utalást, és azért olvastam a 64. verset, hogy ki ez a valaki. Mert tömegek általában nem mennek egy bizonyos irányba, csak akkor, hogyha vannak hangadók, akik megmondják, hogy milyen irányba kell menni a tömegnek. Itt a hangadó Júdás volt. Ezt jó tisztázni. Nem a tömeg lelkesedése volt akkora, hogy most kiáltsuk ki Jézust királynak, hanem Júdás kezdte elszórni a magvát annak, hogy Jézusnak most már ideje valami társadalmi, valami politikai színpadra is föllépni. 2 éve tanít, mindenki csodálja, hogy mit tesz, miért nem vesz a kezébe hatalmat, és miért nem akar nagyobb befolyást, úgy áldásosabb lenne a tevékenysége. És mikor az emberek meg akarják ragadni, így mondja János 6. fejezet, hogy meg akarják ragadni és királlyá tenni Jézust, Jézus visszavonul, és a tanítványait is leválasztja a nagy tömegről, beviszi őket a Genezáreti tó vizére, és éjszaka itt történik meg az, hogy ő otthagyja a tanítványokat a bárkában, hajnal felé pedig a vizen járva közelít hozzájuk. A másik nagy csoda, pár óra leforgás alatt, a kenyérszaporítás után a vizenjárásnak a csodája, és másnap, amikor feljön a hajnal, Kapernaumban folytat nagyon heves vitát azokkal a zsidókkal, akik megbotránkoztak azon, hogy ő miért nem akar vezető lenni. És amikor ez a vita befejeződik, azután fordul a 12-höz, mert ettől a pillanattól fogva nagyon sokan elhagyták Jézust. Nagyon megindító történet ez. Ellen White a Jézus életet című könyvnek az angol lapszám szerinti 392. oldalán, ami a magyar lapszám 328. oldala, a következő drámai megjegyzést fűzi ahhoz, hogy Jézust elhagyják. Mihelyt a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, kik voltak ezek a csalódott tanítványok, mondjuk például a 70 tanítvány, vagy más tömegek is, csak a 12 marad meg, de mikor a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, egy másik lélek vonta irányítás alá őket. Semmi vonzót nem találtak Krisztusban, akire nemrég még odafigyeltek. Ellenségeit keresték, mert az ő szellemükkel, munkájukkal érezték egynek magukat. Félremagyarázták Jézus szavait, meghamisították állításait, kételkedtek indítékaiban. Eljárásukat azzal támasztották alá, hogy minden mozzanatot összeszedtek, amit ellene fordíthattak, és ezekkel a hamis jelentésekkel olyan felháborodást szítottak, mely veszélybe sodorta Jézus életét. Hamar elterjedt a hír, hogy a názáreti Jézus saját bevallása szerint nem a messiás. Így Galileában a néphangulat ellene fordult, épp úgy, mint egy évvel azelőtt Júdeában. Tudjuk jól, hogy egy évvel azelőtt Júdát azért kellett elhagyni, mert Jézust már meg akarták ölni, fellépése után egy évvel már végezni akartak vele, és ekkor Jézus áttette a tevékenysége színhelyét az északi országrészbe. De egy év sem telik el, az északi országrészben ugyanezt történik, Jézus indítékeit félremagyarázzák, a tanítványait ellene hangolják. Megrendítő ezt olvasni, hogy azért ezek a tanítványok 2 éve jártak már Jézussal. Látták a mindennapjait reggeltől estig. Pontosan tudták, hogy Jézus kicsoda és mi lakozik benne, és 2 év után ennyire befolyásolhatóak voltak, hogy egyszerűen úgy fordultak szembe Jézussal, hogy próbáltak az ellenségnek hinni, és mindenben a rosszat látni. Ugye Ellen White-nak egy nagyon nagy mondása, hogy aki a jóban rosszat lát, aki a jóban rosszat lát, az hova fog eljutni? Hogy a rosszban viszont jót lát. Ezt ne felejtsük el. Aki a jót nem becsüli meg, aki a jobban rosszat lát, és megengedi magának, hogy Jézussal kapcsolatban előveszi az ellenség rágalmai közül ezt, meg azt, meg amazt, és fonja a kört Jézusra, hogy Jézusban rosszat lát, az következő lépés, hogy minden rosszban jót fog látni, és amit az ellenségei mondanak, azt viszont helyeselni fogja. És az első dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Jézus odafordul a tanítványokhoz, és ezt kérdezi, hogy vajon ti is el akartok-e menni? Csodálatos kérdés. Ezt a kérdést, hogy előbb ugye a kezemmel mutogattam, föl lehetne tenni így is, meg úgy is. Föl lehetne tenni egy másik végleten úgy, így is, hogy hát csak talán ti nem akartok elmenni. Hát itt hagyott a 70 ember, itt vagy ott a nagy tömeg, hát már 12 is itt hagy, akkor egyszer magamban maradok itt. Tehát így is föl lehetett volna tenni ezt a kérdést, hogy ugye ti maradni akartok? Ugye így is föl lehetett, ugye ti maradtok? Föl lehetett volna tenni így is a kérdést, hogy hát ha akartok, menjetek el. Hát ha nagyon el akartok menni, akkor menjetek nyugodtan. Sokféleképpen föl lehet tenni ezt a kérdést egy ilyen helyzetben. Jézus mégis így tette fel a kérdést, vajon ti is el akartok-e menni? Azért mondom, hogy csodálatos a kérdés, és ami megváltunk, igazi jellemét állítják, mert Jézus minden végletet elkerült. Az egyik véglet az, hogy unszolni embereket, kérni, esedezni, könyörögni emberekhez, ez egyik véglet. A másik véglet meg szinte eltaszítani embereket, mert meggyengülést látunk náluk, egyik sem helyes. Az emberhez méltó dolog az, amit Jézus csinált. Emberi gondolkodásra, számvetésre hívta fel a tanítvány. Gondoljátok végig, vajon ti is el akartok-e menni? Itt hagyott a 70, itt hagyott a nagy sokaság, 15 ezer embernek híre hamva nincsen. Vajon ti is el akartok-e menni? Az ember sokszor jut oda az életben, hogy végig kell gondolja az addigi életét. Végig kell gondolja azt, hogy miért van ott, ahol van. Miért választotta azt, amit választott? Tehát nagyon sokszor van így az ember életben, ezért tanácsolja a Biblia, hogy egy szempontból nézzünk vissza a múltba, amely emlékköveket letett az Isten a múltunkban. Gondoljuk végig, hogy az az út ide kellett, hogy vezessen? Vagy nem ide kellett, hogy vezessen? Vagy mi vagyunk rossz úton? Vagy egyébként az út lett nehezebb? Ezt végig kell gondolni, ez gondolkodás nélkül nem megy. Erre a gondolkodásra ösztökélte Jézus a tanítványait, amikor ezt a kérdést tette fel, vajon ti is el akartok-e menni? Gondoljátok végig, miért jöttetek hozzám? Miért fogadtátok el a hívásomat? Miért vagytok velem két éve? Miért látjátok reggeltől estig, amit teszek? Miért vonzótok ehhez az úthoz? Mert hiszen ellenem beszél a főtanács, ellenem beszélnek a vallási tekintélyek, ellenem szól a tömeg, ha valamikor nem úgy csinálok, ahogy ők gondolják, vajon ti is el akartok-e menni? Jézus mindig választás elé állít embereket, és itt ugyanebben a fejezetben Ellen White elmondja, ezzel fejeződik be a fejezet, talán ezt is hadd olvassam fel. Abban a sötét órában a tőle elfordulók példája másokat is magával sodorhatott volna. Jézus akkor idézte elő a válságot, amikor még személyes jelenlétével erősíteni tudta igazi követőinek hitét. Ez egy döbbenetes nagy mondat. Tudnék, Ellen White rámutat arra, hogy Jézus ezzel az egész galileai válsággal, meg ezzel a kérdésfeltevéssel is maga idézett elő valamit, amit nem szeretett volna, hogyha később történik meg. Mert amikor őt majd elfogják és keresztre feszítik, ha csak akkor gondolkoznak az emberek, akkor mindenki elhagyta volna Jézust. Mert akkor addig azt gondolták volna, hogy hát azért Jézus csak valamiért jött a világra, csak azért jött a világra, hogy itt most nagyjátegye az Izraelt, vagy földi számítás szerint ezt és ezt cselekedje. Ha akkor tudatosult volna bennük azt, hogy most Jézust megölik, mindenki elhagyta volna Jézust. Jézusnak tehát előre kellett hozni a gondolkodásban ezt az órát, és mint egy másfél évvel a halála előtt meg kellett rostálnia a közösségét, mert mondom, hogyha Jézus nem rostálja meg, ha határozottan nemet nem mond a királlyá választása, föl nem teszi ezt a kérdést a tanítványnak, vajon ti is el akartok-e menni, akkor talán a Getsemáné kert után már senkit nem fog látni, és az emberek mind elpártolnak mellőle. Ugyanezt teszi Jézus ma is. Jézusnak mi a célja velünk, kedves gyülekezet? Jézusnak nem az a célja velünk, hogy kellemesebbnél kellemesebb helyzetekbe juttasson bennünket. Nem is az a célja, hogy agyongyötörjön bennünket, középütt van a célja. Jézus megenged nehéz helyzeteket, de csak azért, hogy gondolkozzunk, hogy helyes döntéseket hozzunk már ma, mert holnap késő lenne helyes döntést hozni, nem is tudnánk helyes döntést hozni, mert a körülmények már nem ott járnának, ahol ma. Értsük meg Jézus szándékait. Nincs a világ egyetemben lény, aki jobban szeret Jézusnál bennünket. Sőt, még megtetézem valamivel. Nincs a keresztények között olyan időszak, mint a mi időszakunk, az utolsó idők, amelyben ne szeretne bennünket Jézus a legjobban a valaha is élt keresztények közül, mert Jézus pontosan tudja, hogy a mi időszakunk olyan zavaros időszak, olyan viszontagságos időszak, amikor Sátán ismeri, hogy kevés ideje van hátra, az egész föld kerekségét el akarja hitetni. Megmondta ezt Jézus jelenések könyve 12. fejezetében, hogy Sátán az egész föld kerekségét el akarja hitetni. Ne legyen illúziónk a szándékai felől. Megmondta Máté evangélium a 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédében is Jézus el akarja hitetni, ha lehet, a választottakat is. Ismerjük ezeket az igéket? Én hiszem, hogy ismerjük. Vannak, akik már 30, 20, 10 éve ismerik. El akarja hitetni, ha lehet, a választottakat is. A föld kerekségét el akarja hitetni. Ne csodálkozzunk, hogy Jézus erőt akar nekünk adni. Ne csodálkozzunk azon, hogy próbák elé állít, választások elé állít, mert ha most nem állítaná választás elé, késő lenne már egy év múlva, két év múlva, mindannyian elbuknánk. Ne legyenek illúzióink a saját erőnk felől sem. Ezért tette fel ezt a kérdést Jézus, de ilyen szeliden, ilyen tapintatosan, de így megszólítva minden tanítványnak a lelkét, a szívét, vajon ti is el akartok-e menni? Néhány héttel ezelőtt egy vidéki gyülekezetben is föltettem ezt a kérdést. De kértem azt, hogy ketten válaszoljanak rá. Az egyik testvér 50 éve van már a közösségünk soraiban, a másik testvér Afrikából jött közénk. És mondtam, hogy én ugyan nagyon szeretném hallani az egész gyülekezet válaszát is, akik ott voltak, de ennek a két testvérnek a válaszát, na mód felett nagyon érdeklődő vagyok. Csak az elsőt hadd mondjam. Azt mondta az az idős testvérünk, mi régen a 60-as, 70-es években nagy sötétségben voltunk. Nagy sötétségben voltunk. El voltunk telve az egyházunkkal, el voltunk telve azzal, hogy mi tudunk a legtöbbet a többi keresztény felekezet közül, és nem vettük észre, hogy mi sötétségben vagyunk, és oda vezetnek bennünket a vezetőink, ahova nem is akarjuk talán, de vezetnek, mert mi el vagyunk telve mindennel, ami az advent névre hallgat. Kijöttünk ebből a nagy sötétségből, folytatta tovább. Kijöttünk ebből a nagy sötétségből. Azt mondja, nem rögtön, lassan jöttünk ki, mint amikor a bányából kijön az ember, hogy hunyorgat, hogy ez már a napvilág, még van ennél világosabb is. Elérkeztünk oda, hogy láttuk azt, hogy ki az Isten, kicsoda a megmentő, kicsoda a megváltó, kicsoda Jézus Krisztus. Hogyan mennék én vissza a nagy sötétségbe? Kedves gyülekezet, végig gondolt valamit, én azt gondolom, hogy érvényes választ adott a maga szintjén. Én nagyon örültem ennek a válasznak, mert Jézus ugyanazt akarja elérni közöttünk is, mint 2000 évvel ezelőtt, meg akarja nézni, hogy a tanítványai őszintén, érdekmentesen, nem a haszonért, nem a becsvágyért, nem az önigazolásért, nem valami emberiben bízva követik őt, hanem csak azért, hogy beteljesüljön a Bibliának egyik legcsodálatosabb igéje, jelenések 14.4, követik a bárányt, valahova megy. Követik a bárányt, bárhova megy is. Ha a bárány erre megy, nehézségek útját választja, akkor is én a bárányt követem. Mert a bárány útja lehet, hogy keskeny út, de a keskeny út hova vezet? Az életre vezet. Lehet, hogy a másik út széles út, de a széles út hova vezet? a romlásba és a halálba vezet. Ezt mindenkinek végig kell gondolni. Jézus ezt mindenki, mindannyiunktól kéri. Amikor vele szövetséget kötöttünk, akkor nem ígért nekünk sima utat, de azt kérte tőlünk, hogy mi életre, halálra igyekezzünk bemenni a szoros kapun. Kerül bármibe, ami kerül, igyekezzünk bemenni a szoros kapun, mert Jézus világosan elénk tárt, hogy a földön nyomorúságunk lesz, de ne féljünk, ő legyőzte ezt a világot, legyőzte ezt a földet, ő el tud bennünket vezetni az örök életbe. Kedves gyülekezet, amit ebben a beszélgetésben az egyik kulcsszó, az az örök élet. Világosan tudnunk kell, hogy Jézus nem azért hívott bennünket, nem csupán azért hívott bennünket, hogy itt a földön mi békésebb, nyugalmasabb életet éljünk. Persze, az is hozzátartozik, jobb egy marok nyugalommal, ha ezt követed, akkor nyugodtabb lesz az életed, mint két maroknak teljessége, nagy munkával és lelki gyötrelemmel. De Jézus világossá tette, hogy ő az örök életig nem akarja a mi kezünket eltolni magától, ő odáig akar elvezetni bennünket az örök életre, és hadd tegyem föl a kérdés az örök életért. Van olyan ár, amit mi magasnak tartunk? Az örök élet, hogy bejuthass az örök életre, van olyan ár, amit te teljesíthetetlennek, magasnak tartasz, amikor Jézus ez az erejét is felkínálja, hogy ő fog téged segíteni a földi utadon? Itt térnék rá a második dologra, hogy Péter apostol csodálatos választ adott erre a kérdésre. Nem azt mondta Péter apostol, hogy azért maradunk melletted, mert tegnap 20 000 embernek adtál kenyeret. Nem azért maradunk melletted, mert hajnal tájban én süllyedtem a genezáreti tó vizén, de te jártál a vizen, és amikor visszaemeltem a tekintetemet rád, és te azt mondtad, hogy jöjj a vizen, és valóban te rád tekintettem, akkor én is tudtam járni a vizen. Nem a csodákra hivatkozott. Nem azt mondta, hogy azért maradunk melletted, szemben a 70-nel meg a többivel, mert csodákat tettél, hanem azt mondta Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Örök életnek beszéde van az Istennél. Kedves gyülekezet, nagyon szeretném erre a hangsúlyt tenni, mert a személyes tapasztalatom az, hogy keresztények és a mi körünkben is az örök életbe való bizonyosság megrendült. Az emberek annyira be akarnak rendezkedni ezen a világon, félelmetes, hogy épp ma. Hogy épp ma, amikor a világot Jézus azt mondja, hogy a dög oda gyűlnek a kesejük. A világ egy nagy szemétdombhoz hasonló, a világ az acsarkodásnak a hatalomféltés és megragadás kiméletlen területéhez hasonló, és emberek törekszenek azért, hogy a limlomok között palotát építsenek maguknak. És azt látjuk, hogy igen. Az emberek arra törekszenek, mint hogyha ezen a világon akarnának berendezkedni az örök életre, pedig hát mindenki tudja, hogy pár évtized után innen el kell köszönni. Kinek valóság az örök élet? Ki mondja azt, hogy igen, én az örök életre, én arra a mozdíthatatlan világra törekszem, aminek építője és alkotója az Isten. Kiben nyilatkoznak meg a Biblia igék? Kinek szól így az ige, hogy Ábrahám kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten? Kinek nyilatkoznak meg azok az igék, hogy nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét, hogy Pál búcsúzott az élettől? Kinek nyilatkoznak meg azok az igék, ma is tanultunk Jeremiás könyvéről, mit mond Jeremiás könyve 15. fejezet 16. vers, amikor szavaidat hallattam, élveztem azokat, lelkemben erőtámad, gyönyörűségemre voltak a beszédek. Kinek a szívéből jönnek ezek a kifejezések, és kinek jut emlékezetébe a Jób könyve 23. fejezet 12. vers, amit én a Bibliában egyik legrendkívülibb kijelentésnek tartok. Jób 23.12. Az ő szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Kedves gyülekezet, ki él így? Mert azok alkalmasak, hogy kövessék a bárányt valahol megy. A szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Persze kell az életünk táplálékáért dolgoznunk, kell a családunkat fenntartanunk. Minden földi dologhoz megadja az Úr az erőt, a bölcsességet, mindent. De én vágyakozom arra, hogy Istennel már itt a földi életben közösséget ápoljak, hogy másokat is Isten útjára vezessek. És a 139. Zsoltárnak mi a csúcspontja? Amikor annak a csodálatos Zsoltárnak, ami úgy kezdődik, hogy Uram, Te megvizsgáltál engem és ismersz. Kik vagyunk mi emberek? Mit akarunk mi itt a földi életben? A 139. Zsoltár nem a 17. és 18. versében ér a csúcspontja, hogy mi kedvesek a Te gondolataid nékem, ó Isten, mi nagy azoknak summája, számlálgatom őket, többek a fövenynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Hogy az Isten beszéde, aki nem az Isten beszédért van Jézus soraiban, aki nem Isten beszédeért követi Jézus Krisztus, az miért követi? Mert csoda volt, azért volt egy álma. Sokszor mondanak nekem testvérek is itt az országban, és még inkább az országhatárokon kívül, hogy nekem ilyen álmom volt, így mutatta meg Isten. Úgy, én ezeket nem vonom kétségbe, főleg akkor, hogyha kielégítik a bibliai mértékeket. Na de mi azért követjük az Isten, mert volt egy csoda, vagy kettő, vagy 10, vagy 20 az életünkben? Vagy azért követjük az Istent, mert örök életnek beszéde van te nálad? És gondolom, ez Péter apostol nem úgy mondta, hogy azt mondta volna, hogy Jézus, milyen szépen tudsz beszélni az örök életről. Hát ő látta azt, hogy Jézus úgy él. A hétköznapjában úgy él, hogy ez az örök életnek az élete. Hiszen Jézus az örök életről soha nem jövő időben beszélt. Hányszor elhangzott itt ezeken a helyeken, én is itt hallottam először egervári testvértől, hogy János 17.3-ban jelen idő van. Nem azt mondja Jézus, hogy az lesz majd az örök élet. Nem hiteget bennünket, jaj, majd az örök életben ilyen szép lesz, olyan szép lesz, ez a nyomorult világ elmúlik, és majd jön a szép örök élet, hanem Jézus azt mondta, az pedig az örök élet. Az pedig az örök élet. Hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, ezt honnan lehet, ha nem az ő beszédeiből? Az pedig az örök élet. Most itt élhetsz az örök élet szerint. És én úgy tudom elgondolni a tanítványok 2 éves tapasztalatát, hogy ők látták, hogy Jézus úgy él, mint ahogy azt az örök élet törvényei kívánják. A hétköznapokban láthatták, hogy milyen az örök élet szerinti élet. És hogyha valakinek az élete és a szavai ennyire összhangban vannak egymással, persze, hogy akkor követik, akkor is kibírja az ilyen megpróbáltatást is ez a követés, mint hogy ellene uszították, Jézus ellen uszították a tömegeket, és ki volt az, aki Jézus ellen fordította őket? Ott volt közöttük. Hát nem a rómaiak vonultak ki, nem a főtanács állított valami vitacsoportot. Elég volt a 12 tanítvány közül egy Júdás, aki először politikai síkra akarta terelni, hogy Jézus miért nem lett vezető, Jézus olyan szépen tud prédikálni, csodákat is tesz. Hát miért nem akar hatalmat? Tehát ez a hatalom nélkül mire mész a világon? Jaj, kedves gyülekezet, estis, hányszor hallom még testvérek szájából is, hogy pénz és hatalom nélkül semmire nem megyünk. Hát ez meghazudtolása a mi hitünknek. Hát aki azt mondja, hogy pénz és hatalom nélkül semmire nem megyünk, hát az álljon be a világ sorába, de aki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé válik. Ezt így mondja Jakab apostol tőről metszett egyszerűséggel. Egyetlen egy áruló elég volt, Júdás elég volt, úgy megkavarta a dolgokat, úgy feje tetejére állította a dolgokat, hogy igen, Jézusnak elébe kellett menni az eseményeknek, meg kellett rostálni a tömeget, de még a saját tanítványait is válaszút elé kellett állítania. És itt érünk a 3. kérdésünkre. A csodálatosan megválaszolt péteri felelet után a 3. kérdésre, amit, hogyha végig gondoljuk ezt a történetet, okvetlenül fel kell, hogy vessük. Hát a tanítványok nem látták, hogy Júdásban más lélek van. A Bibliának van tanítása arról is, hogy hogyan jutunk el az árulás útjához. Az árulás nagyon súlyos kifejezés. Valamit elárulni, valamivel szembefordul, ez egy nagyon súlyos dolog. Mint minden dologhoz az életben egy bizonyos út vezet. Rögtön nem lett áruló Júdás sem. Júdásnak kellett 2 év gondolkozás, 2,5 év, és aztán utána még 1 év, tehát Júdás is 3 év alatt lett áruló, nem úgy állt be a tanítványok közé, hogy ő rögtön árulóvá vált volna. Én a Bibliából azt látom, hogy akkor leszünk Jézus árulói, ha először valami kis dolgot is szégyellünk Krisztustól. Szégyellünk Krisztustól. Ezért mondja Pál a római levelet így kezdve, én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Sajnos mindannyian az árulás útjára tettük a lábunkat bizonyos értelemben akkor, amikor valamit szégyeltünk Krisztustól. Nem mertük azt elmondani a családban, vagy idősebb előtt, vagy a rokonságban. Munkahelyükön sem vállaltunk bizonyos összeütközéseket, csak azért, hogy békességben éljünk. Valamit szégyeltünk Krisztustól. Megismertünk azt, hogy Krisztus mindig az életről beszél, az örök életre akar bennünket elvezetni, de valamiben úgy fenntartásokat hangoztattunk, vagy gyávák voltunk esetleg Jézust megvallani. Megvallom őszintén, hogy én ezt nagyon mélyen átéltem akkor, amikor itt ezen a helyen 5 vagy 6 évig nem tudtam meghozni a döntést, még a 70-es, 80-as évek fordulóján, lépjek én erre az útra, ne lépjek. Hát hiszen abban az időben, hogyha valakiről kiderült, hogy egy ilyen közösség tagja, akkor ugye mi illegálisak voltunk, a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam, a rémképek úgy vetültek elém, hogyha én itt megkeresztelkedem, holnap után kidobnak, albérlő vagyok, nem tudok megélni, jó azért békességben lenni ezzel a világgal is, és súlyos hónapok teltek el, míg vaciláltam, hogy nekem kell ezt tenni, nem kell ezt tenni. Hát akkor volt itt egy prédikáció, ott ültem egy szombatnapon, és egy prédikátor arról beszélt Jézusnak, arról a kijelentéséről, hogy aki szégyell engem, e parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is szégyelni fogom a mennyei atyám előtt. Aki megvall engem, e parázna és hűtlen nem, én is megvallom a mennyei atyám előtt. És nekem az ige, az örök élet beszéde, egy szombat délelőtt tartalma alatt teljes változás volt az életemben, és mentem föl itt a lépcsőfeljáron, és jelentkeztem az akkori prédikátornál, hogy igen, én eldöntöttem, én keresztségre készülök, én erre az útra szeretnék lépni. Akkor beszélt sokat egervári testvér arról, hogy ki a bátor ember. Ezt soha nem tudom elfelejteni, ez egy másik prédikáció volt. Nem az a bátor ember, aki bátornak születik. Tegye fel a kezét, aki bátor. Úgy érzi, hogy ő bátornak született. Mindannyiunk természetében ott van a gyávaság. Ne tagadjuk. Csak egyiknél itt mutatkozik meg a gyávaság, másiknál ott mutatkozik meg. Mindannyian szánalomra méltó gyáva emberek vagyunk. De mi az evangéliumunk? Le lehet győzni a gyávaságot, és le is kell győzni. És így mondta egervári testvér, ki az, aki bátor ember, aki legyőzte a gyávaságot? Kedves gyülekezet, erről nekünk tapasztalatot kell szereznünk. Egyik legelső dolog az, amit le kell győznünk, hogy ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát. Ne legyünk olyanok, mint a Péter, hogy igen, én Uram, így és úgy kész vagyok veled a tömlöcre és halálra menni, csak amikor János bevitte őt Kajafás kihallgatási termébe, azért jobbnak látta egy kicsit távol maradni. János, menjen közel Jézushoz, legyen ott a közvetlen kihallgatáson, nekem jó itt az udvar, a szolgáló között, meghúzom magamat. Mi a második lépés? A szégyen után a tagadás. A szégyen után, hogyha szégyelled bármi, a legkisebb dologban is, általában Isten világosan elénk tárja az életünk adott dolgait, és mindannyian tudhatjuk, hogy hányadán vagyunk az életünkkel. Ha szégyelled Krisztust a legkisebb dologban is, és ez tartós az életedben, akkor eljuthatsz oda, mint Péter, hogy alkalomattán észre se veszed, megtagadod az Urat. Hát hányszor megtagadtuk Jézust az életünkben, amikor indulatosak voltunk, amikor sértődékenyek voltunk. Hát tanultunk mi Jézustól ilyet, hogy sértődékenynek kell lennünk? Tanultunk Jézustól ilyet, hogy a másikat le kell rohannunk? Tanultunk? Nem, megtagadtuk Jézust. Ugyanúgy, hogy Péter átkozódva és esküdözve megtagadta, ezt olvassuk Lukács 22. fejezetében, hogy jött ki ez Péterből? Maga se tudta, hát mert nem ismeri önmagát. Aki Jézust nem követi oda, ahova a bárány megy, az nem tudja, hogy ő kicsoda. Kedves gyülekezet, ez hívő keresztény életben egyszer ezt tudatosulni kell, hogy én az vagyok, ahogyan követem Jézust. Az én igazi életem az igazi énem az, hogy azonosulok Jézussal. Ha én nem azonosulok Jézussal, csak élem a magam szánandó életét, akkor ez milyen élet? Ez életnek sem nevezhető. János apostola, szeretett apostola mondja, hogy aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Így mondja az első levelében. Sokszor úgy megtagadtuk Istent, hogy az élet nem volt bennünk, és sokszor mi is elmentünk sírva, hogy Istenem, miért vagyok én keresztény, miért járok én hétről hétre gyülekezetbe, hogyha a hét többi napján én csak erre vagyok képes, hát ez megtagadás. Ezután jön az árulás. Az árulás az nem rögtön jön. Az árulás jön a szégyen után, az árulás jön a megtagadás után, az áruláshoz még sok minden dolgot végig lehet gondolni, hogy ne legyen az ember áruló. De mi egy olyan közösségben élünk, ahol az árulásnak óriási nagy a veszélye. Hiszen maga Jézus Krisztus mondja ki a Laodicea üzenetben, hogy mi mik vagyunk. Most nem azt mondjuk, hogy mi minek tartjuk magunkat, hogy Jézus mit mond rólunk. Te vagy a nyavajás, a nyomorult, a vak és a mezítelen. Hát a vak ember, aki nem látja, hogy ő kicsoda, esetleg még merésznek és hősnek is tartja magát, de közben árulóvá válik, hát az nagyon könnyen megy. Hát ha valaki ezt nem látja, akkor ebbe úgy belesétál. Kedves gyülekezet, ezért hozza elő itt Jézus a példát, hogy egy valaki közületek ördög. Miért mondta el ezt Jézus a tanítványoknak? Hogy figyeljenek a tanítványok, hogy egy kicsit nézzenek körül, hogy kikkel vannak együtt. De még az utolsó vacsora termében is annyira kezdetleges lelki állapotban voltak, hogy azt mondják, hogy talán csak nem én vagyok az áruló, lehetnék. Mert átmentem már a szégyen és a tagadás útján. Kedves gyülekezet, mi ment meg bennünket attól, hogy ne legyünk Krisztus árulói, ne legyünk Krisztus ellenségei? Egy valami ment meg, és ezt Péter is tudta, kimondta, örök élet beszéde van te nálad, csak ezt nem gyakorolta. Mi is kimondjuk, hogy a Biblia, mi is kimondjuk, hogy kutatni kell, és amikor arra kerül sor, hogy most adódik egy helyzet, adódik egy állapot, akkor a fél közösség, vagy háromnegyed közösség levizsgázik elégtelenre. Hát akkor ebből azt kérdezik, hogy mégse kutatta. Mondta mindig, hogy a Bibliát kutatni kell, azt személyesen kell olvasni. Na, adódik egy helyzet, Isten megmér bennünket, és akkor kiderül, hogy mi mégse kutattuk a Bibliát, alapdolgokat nem tettünk helyre. Én megdöbbentem például azon, egy időben sok gyülekezetbe föltettem a kérdést, hogy mit tanít a Biblia az államról? Mióta van állam? Mi a feladata? Hogy kell viszonyulnunk az államhoz? Mi az államhoz való helyes keresztény viszonyulás? Hát még tanítjuk is a keresztségi felkészítésbe. Külön tanulmány van róla. Elfelejtettük? Nem illett a helyére? Vagy akkor megtanultuk, de később nem kutattuk a Bibliát? Ezért most engedjetek meg, hogy egy szép verset befejezésül felolvassak. Hogy nekünk milyen kincsünk van. Ennek a versnek az a címe, van örök kincsünk. Svéd költő írta. Ennél szebbet nem találtam a világirodalomban. Rüneberg, aki a Pávó gazdának is a szerzője, Johann Ludwig Rüneberg verse ez, Turmezei Erzsébet fordításában, van örök kincsünk. Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön égen. Az arany, ezüst, drágakő, csak por, ha hozzám érem. Nem múlta felül semmi még, és nincs, ami felérje. Ez örök égi ajándék, az Isten szent igéje. Itt rozsda, moly, futó idő elpusztít minden régit, és elébb-utóbb romba dől, mit ember keze épít. Múlik ég, föld, mint rózsaszál, elhelvad hulló szirma, de az ige, mint szikla áll, úgy, amint megvan írva. Vált ezredévet ezredév, de soha el nem évül. Nem élhet az új nemzedéke régi ige nélkül. Hit, erő, béke, üdvösség, mert nem lesz soha másban, megrendül bár a föld és ég, mint Isten szent szavában. Szent ige, te semmibe vett, megvetett és lenézett. Hol az a földi ismeret, mely te veled fölérhet? És van-e még más menedék, hogy lelkünk óvja, védje? egy csak, egy van csak, de ez egy elég, a kegyelem igéje. Ha minden támasz romba dűl, s megragadod ez egyet, és végre hozzá menekül a zúgó vészben lelked, ó, milyen áldott helyre lel, ott talál békességet, és biztos védett kikötőt, hol vihar el nem érhet. És mint a hattyú elmerül a tiszta tó vizében, majd úszik tovább tollait lemosva hófehéren, a legsötétebb szívet is úgy mossa hófehérre az ez élő kristálytiszta víz, a kegyelem igéje. Ó, zengjen néked szüntelen, nagy Istenünk a hála, hogy igéd által elvezetsz az üdvösség útjára. Ki rátalál te kincsre már, nem ismer szegénységet, és nincs, aki el ne nyerhetné a kincset, szent igédet. Kedves gyülekezet, én azt kívánom el történet végig tanulmányozása során végén, hogy ne csak el tudjuk mondani, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, de ennek az örök életnek a beszédét, ezt használjuk a javunkra és mások javára. Szóljunk az igével, szóljunk az ige bizonságtételeivel, erősítsük magunkat az igével, mert hogyha az ige alapvető pontjai a helyén állnak, akkor velünk semmi baj nem történhet, akkor sem, ha a legkegyetlenebb dolgok veszik kezdetüket a világban, és az Isten népe egyházában sorai között is. Isten mindig föntart egy népet, de a nép között azok a hűségesek, akik el tudják ezt mondani nem csak a szájukkal, hanem a két kezükkel, meg a két lábukkal is, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Én ezt kívánom ennek a gyülekezetnek is, mint országszerte egész közösségünknek is, hogy Istennek legyen hála, aki megengedte ezt a megpróbáltatást. Isten soha nem összeroppantani akar a megpróbáltatásokkal, hanem a gyengét megerősíteni, hogy a célra függesszük tekintetünket, és valóban komolyan vegyük azt, hogy mi miért vagyunk itt a világon, és azt, hogy másokat is mi nem egy világi nyugalomra és boldogságra, hanem az örök életre szeretnénk elsegíteni. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 200-as számú éneket, és a 200-as ének első és második versét énekeljük el, tehát a 200-as ének első és második versét. Akik szeretnék és tehetik, azokra leborulva imádkozzunk, a többiek maradjanak állva, kérjük.
Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében keresünk téged, köszönettel ezért a történetért, köszönettel Jézus kérdésért, köszönettel azért, hogy a mi életünkben is mindig válaszút elé állítasz bennünket, mindig fölteszed a kérdést, hogy vajon mi teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből téged akarunk követni, vagy csak a szokásnak, a hagyománynak hódolunk, vagy emberi megérzéseknek, tekintélyeknek engedelmeskedünk. Hisszük, Istenünk, hogy ez a mi javunkat szolgálja, és hisszük, hogy ezt a bölcs kezed mindig azért rendeli el, hogy csak olyanok jussanak el az örök életbe, akik soha nem kívánkoznak sehova máshova, soha nem kívánják azt, hogy újra valami elkezdődjék, amihez a síralmas emberi történelemhez hasonló. Köszönjük, Istenünk, hogy fel akarsz készíteni bennünket a te örök országodra, és köszönjük, hogy ebben az országban bőségesen elég hely van, minden embert vársz, mindenkit, aki él ezen a világon, és főleg azokat, akik már megismertek és szövetséget kötöttek te veled. Segíts, Istenünk, az ellankadóknak, segíts a megtántorodottaknak, segíts a kétségeskedőknek, segíts mindazoknak a mi testvéreinknek, akik valamiben bizonytalanul látnak, segítsd őket a teljes beérlelődés, hogy tisztán, világosan ki tudják mondani ezt a mondatot, amit Péter egy megkisebbedett közösség nevében elmondott, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Segítsél mindannyiunkat, Istenünk, hogy ezt a beszédet ne csak hivatkozzunk rá, ne csak hangoztassuk, hanem a te igédből úgy éljünk, mint hogy te tanítottad Jézusunk, mint a kenyérből. Hiszen te mondtad azt, és az ördöggel való csatázás első feleleteként, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úr szájából származik. Segíts megbecsülni szent igédet. Segíts, hogy az ige által élhessünk. Segíts az, hogy beteljesüljön rajtunk a jövendőlés, hogy kik lesznek azok, akik várják Jézust a Jelenések könyve 14. fejezete szerint, és hogy mit hirdetnek, és mivel rázhatják fel ezt az emberiséget, ami sehol máshol, semmilyen más csatornán nem hangzik, és nem is hangozhat. Istenünk, segíts lelkiképpen megbecsülni azt, hogy milyen sötétségből vezettél ki, és milyen világosságban járattál, és akarsz is járatni bennünket, attól, hogy méltók legyünk erre, akik itt vagyunk előtted, mindazokkal együtt, akik szeretnek és félnek téged. Tégy többet annál, mint ezekben a nehéz időkben mi kérni tudunk, és segítsél bennünket nagy kegyelmeddel és szeretetettel itt az egész országunkban, de az egész világon is. Jézus Krisztus kegyelméből kértük ezt te tőled. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk végén a 200-as számú ének 3. és 4. versét énekeljük el.